Testvérek, a mára kijelölt igéből olvasok néhány verset, János első levele, második fejezetéből olvasom a 15., 16. és 17. verset. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves testvéreim, az egyik legvitatottabb szó a Bibliában ez, hogy a világ, és a világhoz való viszonyulásunk. Benne élünk ebben a világban, akaratlanul nem lehet kifutni, de hogyan éljünk benne, hogyan éljünk, mint keresztjének ebben a világban. Ez az ige egyértelmű, azt mondja, ne szeressétek a világot. De ez a gyülekezet, remélem már azonnal hozzá hallja a lelkében a másik igét, amiről 8 alkalommal hallottunk ige hirdetéseket, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a két ige már bizonyos feszültségbe kerül egymással, és ma este igyekezzünk úgy elmélkedni, hogy mind a két ige megkapja maga igazát. Mert nyilván a mi gyarlóságunk miatt tűnik ez feszültségnek, ez biztosan valami magasabb szinten harmóniában van egymással. Isten szereti a világot, úgy szerette, hogy tulajdon fiát adta ajándékul és áldozatul a világért, és nekünk pedig hangzik, és érdekes, mind a kettő János ajkáról hangzik, az is, hogy úgy szerette a világot, később meg hangzik az, hogy ne szeressétek a világot. Mondom, erre szenteljük ezt a kicsi időt, ami most rendelkezésünkre áll, és keressük a magasabb szintű egységet a két ige között. Kiélezem a témát, és fölteszem ezt a kérdést, hogy a keresztény embernek szabad otthon éreznie magát a világban, vagy pedig idegenül kell éreznie magát ebben a világban. És ez ne csak elméleti téma legyen, hanem kiki már is próbálja magát ellenőrizni, megvizsgálni. Tulajdonképpen hogy él ebben a világban? Mint aki otthon van, vagy mint aki idegenben van? Mi itt a helyes keresztjén magatartás? Otthonunk ez a világ, vagy idegenek, vagy aztán nem sokára sikerül majd kijutni ebből a világból, és hazaérkezünk. Szoktuk is használni ezeket a kifejezéseket. Van egy szép evangéliumi ének, hisz idegenben jár itt gyermeked. Na tehát magunkban próbáljunk erre feleltet találni. Otthon vagyunk ebben a világban, jó az, ha otthon vagyunk, vagy idegenben járunk. A testvéreim, itt megint csak reménykedem abban, hogy tanulgatjuk ezt a idegen szót, amiben nagy bölcsesség van, hogy tűnik dialektika. Nincs igaza annak, aki nagyon otthon érzi magát ebben a világban, és nincs igaza annak, aki nagyon idegenül érzi magát ebben a világban. Az igazság az, hogy otthon is vagyunk, meg idegenben is vagyunk. A keskeny út az, hogy otthon is vagyok ebben a világban, meg idegen is vagyok. És figyeljük meg, hogy a kereszténység kicsapódik, vagy az egyik, vagy a másik végletbe. Egész egyház történelem teli van ezekkel a jobbra-balra kicsapódásokkal. Néha, így szokta, így mondták régebben, kicsit tréfásan, de nagyon komolyan ugyanakkor, néha túlvilági az egyház, csak a túlvilágban törődik, néha meg túlvilági az egyház. Néha csak a túlvilág, néha meg túlságosan világ lesz az egyház. Könnyebb csak túlvilágnak lenni, és könnyebb elmerülni a világban. Ezek a szélsőségek. A szélsőségeket könnyebb megvalósítani, mint a keskeny úton járni. A keskeny út pedig az, hogy egy kicsit otthon érezzük magunkat ebben a világban, és egy kicsit idegenül érezzük magunkat. Tudnék, ha a teológiai hátterét keressük ennek a dialektikának, akkor azt kell fölfedeznünk, hogy egyfelől a világ bűnbe merült világ. Ezt világosan tanítja a Szentírás, és erre sok textus van, amelyik még tovább is viszi a gondolatot, azt mondja a második korintusi levél például, hogy e világ istene megvakította a hitetlenek elmeit, hogy ne lássák az evangéliumnak a világosságát. Tehát van a bűnbe merült világ, és a Biblia szerint van fejedelme ennek a bűnbe merült világnak. Ha erre tekintünk, hogy bűnbe merült a világ, akkor nem érezhetjük magunkat otthon benne. De a Szentírás arról beszél, hogy például íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűnét. És azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, én legyőztem, én meggyőztem a világot. Tehát másfelől megváltott világban élünk. Bűnbe merült világban, és ugyanakkor megváltott világban. Amennyire bűnbe merült a világ, annyira nem érezhetjük magunkat otthon. De ha a megváltásban részesedünk, és a megváltásnak a jeleit látjuk ebben a világban, akkor igenis ehhez mérten otthon érezhetjük magunkat. Tehát az első kérdésre ez a különös felett, hogy otthon érezzük, vagy idegenben mind a kettőt. Mert dialektikus a valóság, bűnbe merült világban, és ugyanakkor megváltott világban élünk. Na most ez csak így ilyen szépen hangzik, ilyen kiegyensúlyozva. Nekem egyre erősödik az a meggyőződésem, hogy az Isten nem absztrakt igazságokat, ilyen kidekázott igazságokat közöl velünk, hanem lelki gondozói igazságokat közöl velünk. Ez esetben például az Isten kiegészíti a mi félszegségeinket, vagy helyre igazít a mi szélsőségeinkből. Vagyis ha a jelen gyülekezetben némelyek túlságosan otthon érzik magukat ebben a világban, Isten azt mondja, a gyermekem azért vigyázz, ez még nem az igazi világ, ez még nem a végső világ, elmúlik ez a világ. Aki túlságosan jól érzi magát, azt az Isten segíti a másik oldalra. Aki túlságosan rosszul érzi magát, aki már nagyon mehetnékje van kifelé ebből a világból, azt az Isten azt mondja, annak azt mondja, de gyermekem, ne felejtsd el, Jézus életét adta e világért. Megváltott világban, egy kicsit igenis igazodjál el ebben a világban. Vagyis elméletileg könnyű megállapítani azt, hogy igen és nem. Gyakorlatilag az Isten a mi félszegségeinkből gyógyít. Hát nincs egyetlen érvényes igazság az Istennek, hanem személyekre lebontott igazsága van. Aki nagyon elvilágiasodott, annak a figyelmét Isten egy kicsit a túlnaniakra irányítja. Aki elmenekül ebből a világból a túlnaniakba, azt az Isten visszaédesget, és azt mondja, hogy gyerekem, neked itt még küldetésed van, és ez a világ megváltott világ. Gondoljunk most Jézus Krisztusra, vajon ő, amikor itt járt közöttünk test szerint, vajon ő otthon érezte magát ebben a világban, vagy idegenben érezte magát? Kicsit most valóban azt a Krisztus képet szólaltassuk meg, hogy Uram Jézus, te hogy is voltál ebben a világban? Te nagyon idegenül érezted magadat, vagy otthon érezted? Azt hiszem, ha jól értjük Krisztust, akkor erre felelt az, hogy nem éreztél nagyon idegenül magát. Gyönyörködött a madarak énekében, a virágok pompázásában, a kicsi gyermekekben gyönyörködött. Az egész világot ő otthonának tekintette, a bűnt nem tudta bevenni, a bűnnel nem tudott megbarátkozni. De ez, hogy a bűn a számára nem feltétlenül a szent körön kívül volt, a templomon, a zsinagógán kívül, esetleg bent, farizeusoknál, templomban, papoknál, áldozat, Isten tisztelt, esetleg ott volt az a bűn, amit nem tudott elviselni. Tehát komplikált a helyzet. Nem lehet leegyszerűsíteni, a gyülekezetben van a szentség, kívül van a bűn. Mindenütt ott van Isten szeretete. Jézus Krisztus az egész világért adta életét. És ezért Jézus Krisztus nyomdokaiba haladva otthon is érezzük magunkat, és nem is érezzük otthon magunkat ebben a világban. Ez az egyik gondot, amit ma estére hoztam. És mondom, ezt hangsúlyozom még egyszer, hogy az Isten kiegészíti, kiegyensúlyozza a mi félszegségeinket. Ha nagyon otthon érezzük magunkat, akkor egy kicsit kiszabadít. Ha nagyon mehetnékünk, akkor egy kicsit leültet ebben a világban. Tessék csak szépen elvégezni ebben a világban a feladatokat, és lehet örülni is, lehet gyönyörködni is ebben a világban. A második gondolat nagyon új, igazán örültem, hogy Isten megajándékozott ezzel a felismeréssel, amit most szeretnék továbbadni a testvéreimnek. egymás mellé került bennem ma délután két ige. Az egyik Péternek a nagy hitvallása, nem kell olvasni, mindjárt tudjuk betéve is, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, te vagy a Messiás. De van egy elrejtett kicsi ige a János 4-ben, emlékezünk rá, talán a samáriai asszonnyal való beszélgetésnek a fejezete ez. Aztán Jézus bemegy abba a samáriai faluba, és néhány napot ott tölt, és utána az emberek azt mondják az asszonynak, na köszönjük a szolgálatot, hogy oda hoztad közénk, hívtad közénk ezt a Jézust, most már te el is hallgathatsz, mert most már őt halljuk. És így fejeződik be, ezt mondják vala az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immárt, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője. Ez a világ üdvözítője. Egészen más görög szó van itt. És ezen elgondolkoztam, hogy Péter, aki zsidó ember volt, amikor szent lelket vett, akkor Jézusban a zsidók messiását ismerte föl. Péternek ügye volt a zsidó nép, várta a messiást, a zsidó nép szabadulását, a zsidó gondolatkörben élt. Amikor Krisztusra nézve szent lelket kapott, azt mondta, te vagy a zsidók üdvözítője. A samaritánusok nem voltak zsidók, sőt, kölcsönösen gyűlölték, utálták egymást. Amikor a samaritánus szent lelket vett és Krisztus élményt kapott, akkor azt mondta, a világ üdvözítője. Ez azért gondolkoztatott meg, mert ráeszméltem újra arra, hogy a mi helyzetünk is belejátszik a Krisztus ismeretbe. Péter zsidó volt, és zsidóul ismerte föl. A samaritánus nem volt zsidó, és ő világméretekbe, hát ha hozzánk is eljött, nem csak Jeruzsálembe. Ez bizonyítja azt, hogy ez nem a zsidók messiása csupán, hanem ez a világ üdvözítője. És ezen érdemes elgondolkozni, mert ez jó meg rossz értelemben egyaránt meghatározza a mi hitünket, a helyzetünk. Nem szabad megütközni, ha valaki buzgó katolikus, akkor azt mondja, hogy Krisztus a katolikusok üdvözítője. Ha egy néger ember boldogan fölismeri Krisztus, Krisztus a feketék üdvözítője. Egy iszákos ember megszabadul az iszákosságba, azt mondja, iszákos testvérem, Krisztus az iszákosok üdvözítője. És igaza van? Persze, hogy igaza van. Mindenki a maga helyzetéhez mérten ismeri fel Krisztusban az üdvözítőt. Na de azért ezek a helyzeti felismerések végül tényleg beletorkolnak ebbe, hogy a világ, a kozmosz üdvözítője. És ha vannak ilyen részfelismeréseink, hogy mint ahogy a reformáció századában magyar reformátorok prédikálták, hogy Krisztus a magyarok üdvözítője, igazuk volt. És ha most a négerek, hogy a mi üdvözítőnk, igazuk van, és iszákosok, és mindenki. De azért ennek a sok részismeretnek bele kell torkolni egy boldog közös felismerésbe, hogy persze mindenki, vagyis Jézus Krisztus a világ üdvözítője. És ha még ott vagyunk, hogy én iszákos voltam, és azért tudom, hogy az iszákosok üdvözítője, ez jó, ebben személyes melegség van ebben a hitvallásban, aztán csöndesen oda kell állni a többiek mellé, és együtt egy hatalmas kórusban azt mondani, hogy a kozmosz, kozmikus megváltó Jézus Krisztus, az egész világ üdvözítője. A harmadik gondolatot és szeretném egy kicsit részletezni, mert az meg ebben az igében van, amit először olvastam. Ne szeressétek a világot, mert ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, így mondja a magyar szöveg, ez nagyon érdekes kifejezés, az élet kérkedése. A görög szó itt ennél színesebb, gazdagabb, és azt inkább úgy lehetne magyarra folytani, az élet szélhámoskodása. Egy nagyon érdekes görög szó van a Bibliában, amelyik ilyesmit jelent, hogy kókler, vásári kikiáltó, szélhámos, nagy zoló, nagy képű. Az életnek a szélhámoskodása. Emlékszem, gyerekkoromban jártunk kint a Városligetben, és akkor mondott, csak erre, jó uraim, itt látható a világ leghatalmasabb törpéje. A világ legparányibb óriása. Mind a kettő olyan, mint egy közönséges ember. Tessék, itt lehet látni. A világ leghatalmasabb törpéje. Stb. Szóval a szélhámoskodást Csak erre, urak. Szóval a világ szélhámoskodása, ne szeressétek a világot, ezt tényleg ne szeressétek. Van ebben a világban valami megtéveítő, valami szélhámoskodás. A világ szellemében, nem a madarak énekében, meg a virágok pompájában, hanem valami szellemiség kiömlött erre a világra, és ezt így leplezi le az ige, hogy az életnek a szélhámoskodása. Ma délután egy parkon jöttem át, és láttam ott a srácokat, vakációban kint voltak 10 év körüli gyerekek, és ottan cigiztek, cigarettáztak 10 éves gyerekek. Csak úgy összeszorult a szél, hogy elkezdődött a világ szélhámoskodása. Ez tiszta szélhámoskodás, hogy én most már férfi vagyok, én most már valaki vagyok. Én beléptem a nagyok közé, mert 10 évesen elkezdtem cigarettázni. De lehet, hogy már korábban kezdte az élet a szélhámoskodást. És ez egész életen át megy, és az emberek egymás után esnek áldozatul a világ, az élet szélhámoskodásának. És még az is olyan érdekes, hogy az elmérkedésemben teljesen világos lett, hogy két irányba is szélhámoskodik ez a világ. Egyfelől sokkal jobbnak, szebbnek, gyönyörűségesebbnek mutatja fel a dolgokat, másfelől sokkal ocsmányabbnak, mocskosabbnak, rosszabbnak. És talán még a módszere is az, hogy először a szépet, először bearanyozza, először megdicsőíti a dolgokat. Gondoljunk ezekre, mint ez a gyerek is, hogy a cigaretta, vagy az alkohol, én már részegre iszom magam 12 év, jelenesen. Ugye az alkohol, a pénznek a szélhámoskodása, a szerelemnek a szélhámoskodása, az életnek a szélhámoskodása. Tehát ez külön megérdemelne egy predikáció. Szélhámoskodik az élet az idővel. Vagy azt mondja, hogy sose halunk meg. Vagy azt mondja, hogy legjobb lenne már most meghalni. Szélhámoskodik az idővel. Szélhámoskodik a térrel. Hogy van az az ének, ott túl a rácson nyílnak a rózsák. Mindig a rácson túl nyílnak a gyönyörűek. Ott át kellene mászni a rács, és ott vannak az igazi rózsák. De a kék madár futni valahova, külföldre, valahol ott van. A térrel szélhámoskodik, az idővel, mindennel szélhámoskodik. Na de tessék, mi következik mindebből? Itt hibáztak szerintem a régebbi kegyesek, amikor ezt nagyon átélték, ezt a szélhámoskodását az életnek, a világnak, akkor azt mondták, ha ez így, akkor fussunk ki a világból. És ez nem igaz. Mert az a különös a dologban, testvéreim, hogy a pénzzel szélhámoskodik, a szerelemmel szélhámoskodik, a hatalommal, a gazdagsággal. Ebből nem az következik, hogy tehát akkor ez mind rossz, hanem az, hogy van igazi hatalom, van igazi gazdagság, van igazi szerelem, van igazi távlat az életbe, azt keressük meg. Tehát nem kifutni a szélhámoskodásokból valami nem létező világba, hanem leleplezni a szélhámoskodásokat, és mögötte az igazi értéket megtalálni. Még egyszer gondoljuk végig ezt, nagykorúság, mert ezek a szegény kis gyerekek úgy van nagykorúságba akarnának gyorsan betörni. Van nagykorúság, de az nem cigaretta által valósul meg. Tehát ő azt hiszi, itt van a szélhámosság. Ki tudna beszélni ezekkel a gyerekek? A gyerekek igaz, nagykorúság, az egy gyönyörű dolog. Eljuttok oda, de nem lehet ezt siettetni cigarettával vagy alkohollal. És a szerelemnek a megmámorosodott, megrészegedett félrevezetettjei, akiknek szélhámoskodik, hogy ha azt a nőt megszerezném, az aztán igen. Ha ez lenne, akkor igen. Van szerelem, az Istennek csodálatos ajándéka. De vigyázz, leplezd le a szélhámoskodást, és találd meg az isteni valóságot. Tehát ez a harmadik gondolatom, testvérem, hogy van ilyen, hogy ez a világ megvakít, szélhámoskodik, hol nagyon jónak mutatja, utána nagyon rossznak mutatja. És itt megint mondom azt, hogy az Úristen minket pásztorol. És itt is se nem azt mondja, hogy a világ jó, se nem azt mondja, hogy a világ rossz, de azt mondja, hogy te gyermekem, ha nagyon elkeseredtél, mint ahogy éppen ma délelőtt is járt nálam valaki, aki halálosan belefáradt, nagyon elkeserült. Itt mindenki hazudik, itt mindenki lop, itt mindenki aljas, itt ocsmány, mocskos az élet. Aki ilyen állapotban van, annak Isten azt mondja, hogy azért szép a világ, van ebben a világban szépség. És aki pedig, mint ahogy már mondottam, és csak még egyszer mondom, aki pedig nagyon-nagyon áldozatul esett ennek a szélhámoskodásnak, hogy milyen csodálatos, hogy milyen árnyék nélküli, milyen napfényes a világ, annak is azt mondja, de gyerekem, itt van bűn, itt van kárhozat, és egy kicsit szállj le a rózsaszínű egeidből a véres, könnyes, keserves valóságnak a talajára. Na hát, befejezem még egy ráadás igével, ajándék gondolattal. Nagyon sok igét gyönyörködtem végig ma, amikor ezen elmélkedtem, hogy világ, a tisztátalan világ, abból menekülünk a tisztaságba, és egy ige megint megszólalt bennem Jézusnak egy csodálatos, alig érthető, kicsit nehezen érthető, pedig gyönyörűséges igéje. A Lukás 11-ben olvassuk ezt az igét. A farizeusok megütköznek, hogy Jézus nem tartja olyan nagynak a tisztálkodási, a kóser szabályokat, leül nyugodtan enni, annélkül, hogy a rituális mosakodásokat végigcsinálná. És akkor elkezd velük beszélgetni Jézus. Ti farizeusok a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. Bolondok! Aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanazt teremtette azt is, ami belül van. És most jön a csodálatos ige. Adjátok alamizsnául, ami benne van, és minden tiszta lesz néktek. Egy egészen új, radikális, új kóser szabály. Zsidók sok, majd napig is, hogy mi az, hogy kóser, nem kóser. Azt mondja Jézus, hogy ad ajándékul, és akkor kóser lesz. Vagyis a tisztaság, tisztátalanság nem a dolgokban van, hanem a dolgokkal való visszaélésben van. Ha ragadománnyá lesz egy dolog, akkor tisztátalan. Azt mondja Jézus, ad ajándékul, és akkor tiszta lesz. A pénz önmagában nem tisztátalan. Csak az a kapzsiság, hogy az emberek maguknak tartanak minden pénzt. Ad ajándék, és akkor a pénz Isten drága, tiszta eszköze lesz. És a szerelem, ha magadnak, csak te, ha ajándékul adod magadat valakinek, az egészen más, mint ha zsákmányt akarsz ejteni a szerelem világában. Tehát ad ajándékul, és tiszta lesz. Itt van a világhoz való viszonyulásnak szerintem a Jézus Krisztus szerinti alapszabálya. Minden tisztátalan lesz, ha magadnak ragadományul lefoglalod. Minden megtisztul, ha ajándékul adod a többieknek. Ez legyen a csattanója ennek a gondolatmenetnek. Jézus azt mondja, hogy tiszta, hanem magadnak zsákmányul tartod. Minden tiszta, ha általa örömet szerezel, ha általa emberekre gondolsz, ha általa segítesz, megajándékozod az embereket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy először világot teremtettél, és azután teremtetted az embert bele ebbe a világba. Köszönjük, hogy elkészítetted a fészket, elkészítetted a hajlékot, a templomot, az otthont, e földkerekséget felvirágoztad, csodálatos ajándékaiddal teleszórtad, színessé, gazdaggá, változatossá tetted, és aztán teremtetted az embert. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt van a helyünk ebben a világban. Ide küldtél, itt adtál feladatot, itt adtál nékünk munkát, itt adtál testvéreket, itt adtál küzdelmet, itt kapunk sebeket, itt lehet gyógyulni, tisztulni, növekedni, megszentelődni. Könyörgünk hozzád, édesatyánk, hogy tudjunk jól élni ebben a világban. Hadd tudjuk komolyan venni azt, hogy bűnbe merült ez a világ. Tisztátalan szellemiség is van ebben a világban. Az élet szélhámoskodása is ostromol minket. Segíts arra, hogy tudjuk komolyan venni azt, hogy bukott világban élünk. De nagyon kérünk, hogy ugyanilyen komolyan, vagy még komolyabban hadd tudjuk venni azt is, hogy megváltott világban élünk. Jézus Krisztus meghalt ezért a világért, és nem volt hiába való az ő halála. Növekedik a világosság ebben a világban, lassan emberré formálod az embert. Köszönjük, édesatyánk, hogy munkálkodik a te szent lelked világméretekben. Könyörülj rajtunk, akik olyan hamar elcsüggedünk, akik olyan hamar belefáradunk a harcba. Adj nékünk látomásokat, reménységeket, add nékünk azt a bizonyosságot, hogy nem esett ki a kezedből ez a világ, nem ejtetted ki, nem hajítottad el magadtól ezt a világot, hanem szereted, és újjáformálod, lesz új ég és új föld, és mi is új valóságban fogunk te előtted élni. Áldj meg minket, édesatyánk, hogy tudjunk a keskeny úton maradni, egy kicsit otthon érezni, egy kicsit idegenül érezni magunkat ebben a világban, de mindenképpen oda vágyakozni te hozzád, a te közeledbe, és te itt vagy, szent lelkeddel, és lehet nagyon közel élni hozzád itt ebben a világban is. Add nékünk ezt az átélést, hogy nagyon közel hozzád, és nagyon engedelmesen benne ebben a világban. Ehhez mi nem vagyunk elég bölcsek, meg erősek. Add nékünk a te szent lelkedet, hogy ő pásztoroljon minket egyoldalúságokból, tévedésekből. Szentlélek, Úristen, pásztorolj minket a keskeny útra, Jézus Krisztus nyomdokaiba. Amen.